Keresztes gyülekezet, úgy mutatunk erre a hétre, vagy erre a vasárnapra kijelölt igéjét olvasom föl Ézsaiás próféta könyvének a 60. fejezetéből, a második versnek is a második részét, tehát a második mondat részét fönnállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát Ézsaiás próféta könyvének a 60. fejezetének a második versének a második mondat részét. Rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nagyon elgondolkodtató az, amit Ézsaiás prófétán keresztül Isten leíratott nekünk, amikor azt mondja, hogy rajtad feltámad az Úr, és az ő dicsősége rajtad meglátszik. Miben és milyen módon látszik meg rajtunk Isten dicsősége, az ő jelenlétének az áldása? Mert annak meg kell látszani, azt mondja Isten igéje. Tehát ha Isten velünk van, ha Isten mellettünk áll, ha vele járunk, akkor ennek láthatóvá kell lenni a mi életünkben. És Ézsaiás nagyon világosan beszél erről, hogy nem olvastam fel az előző mondatrészt, amiben azt mondja, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr. Tehát, hogy van egy nagy különbség azok között, az emberek között, akik nem járnak az Istennel, azt mondja Isten igéje, hogy azok sötétségben járnak, mi pedig, akik az Isten útján járhatunk, világosságban járunk, és az ő dicsősége rajtunk meglátszik. Miben kell, hogy meglátszódjon rajtunk? És föl kell tenni azt a kérdést, hogy egyáltalán látszik rajtunk valami? Miben kell látszani? Nekünk más az arcunk? Mi más ruházatba járunk? Mi másképpen éljük az életünket? Mi másfajta ételeket főzünk? Vagy másfajta dolgokat használunk fel azért, hogy ezek az élelmek meglegyenek? Mi az, amiben különbségnek kell lenni a hívő ember életében? Mennyiben másabb, és miben látszik meg az Isten dicsősége? Engedtessék meg egy picit nekem, hogy visszakanyarodjak az imaóra gondolatához, mert ott is éppen ez a kérdés foglalkoztatott, amikor az imaórán egy másik Zsoltár verset olvastam föl, egy Zsoltár verset a 68. Zsoltárból, ahol a Zsoltáríró Dávid azt mondja, hogy áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik a mi szabadításunknak az Istene. És arról beszéltem, hogy miből látszik meg a hívő emberen, Isten emberén, hogy vele van az Úr, hogy az ő dicsősége meglátszik rajta. Hát ebből az egy kicsi gondolatból, amikor Dávid azt mondja, hogy áldott legyen az Úr. A hívő ember, az Isten közelében lévő ember tud hálát adni. És hálát ad. Az egész élete egy hálaadás. És az az ember, aki pedig nem így él, egy kicsit magunkba néztünk a imaórán, én magam is be kellett vallani azt, vagy be kellett vallanom azt, hogy hát nem mindig a hálaadás, az imádság tör fel az én lelkemből, hanem valljuk be, hogy tele vagyunk hiányossággal, tele vagyunk olyan gondolatokkal a nap folyamán, ami nem éppen a hálaadás gondolatát tükrözi. Akkor, amikor elégedetlenkedünk, akkor, amikor türelmetlenek vagyunk, akkor, amikor amikor egy-egy dolog miatt felsziszenünk, sőt, sokszor talán mondhatjuk, hogy felkiáltunk, indulatba jövünk, ami aztán oly sokszor előjön a hétköznapi életünkben, a mindennapjainkban. És akkor persze, hogy meg kell kérdezni az embernek azt, hogy vajon jó úton járok-e? Hogy miért kell az embernek olyan dolgokat átélni a mindennapjaiban, amelyek nem a hálaadásra ösztönzik, hanem amelyek sokszor mondhatjuk azt, hogy az emberből kihozzák azokat a rossz tulajdonságait, vagy azokat az indulatokat, amelyek mélyen ott vannak a bűn miatt az ember belsejében. Tehát, hogy rajtunk meg kell látszódjon az Úr dicsősége. És ez nem fogja Isten dicsőíteni, hogyha mi állandóan ilyen szívvel járunk ebben a világban, hogy nem hálaadás van a szívünkben, hanem mindenért morgunk, mindenért szomorkodunk, minden dolog, ami történik velünk, vagy mások életében, vagy a körülöttünk lévő emberek életében, ezért mindig feszültekké válunk, nem kell ennek így lenni. Említettem a Jób történetét, amely nagyon sok szempontból példa lehet előttünk, és ebből a szempontból is, amikor ugye mindenét elveszítette, említettem is, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy hogyan bírta ki ez a házaspár azt, ami velük történt, valóban elképesztő dolog, ami velük történt, egy nap leforgása alatt mindenüket elveszítették, amely az ember számára fontos és kedves. És nem csodálkozom azon, hogy amikor azt olvassuk az igében, hogy Jób felesége teljesen kikelt magából, teljesen összetört, és odament Jóbhoz, és azt mondta, hogy hát milyen Isten az, aki így cselekszik, átkozz meg Istent és hallj meg. Emberileg megérthető. És azon csodálkozunk, hogy Jób pedig azt mondja, hogy úgy beszélsz, mint egy a bolondok közül. Hát ha a jót elvettük, akkor ne vennénk el a rosszat is. Az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az Úr neve. Nem tudom, testvérek, hogy ezek után, ami ott történt, ugye, amit mi is olvashatunk, és bennünket is megráz, mit gondolunk Jóbról? Ugye, bevallom őszintén is, én is valahogy nehezen tudnám ezt elgondolni magam, hogy ebben a helyzetben azok a gyermekeim, akik ott voltak, akikért annyit küzdöttem, harcoltam, egyik pillanatban még itt voltak, a következőben pedig már nincsenek, és nem csak egy, mindegyik. Tehát, hogy hogyan lehet ezt épésszel egyáltalán felfogni, és hogyan lehetséges az, hogy jó pedig ilyen módon szól. Én azt gondolom, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe. Ne kerüljön senki ilyen helyzetbe, amiben Jóba került, és Isten nem, ezt is csak a mi tanulságunkra iratta meg, hanem jó lenne megérteni azt, amit Jób átélt, és megérteni azt, hogy honnan volt ez a békesség az ő szívében. Onnan, hogy oda tudott menni az Úrhoz. És azért, hogy ki tudta mondani, hogy az Úr adta, az Úr vette el, és legyen áldott érte az Úr neve, ez csak onnan adódott, hogy Isten közelében volt, és Isten békessége, amiről azt mondja az ige, hogy minden értelmet felülhalad, na azt töltötte be az ő szívét. Tehát, hogy ez az, ami volt, és ez látszott meg rajta. És Isten azt akarja, hogy ez rajtunk is meglátszódjon, hogy Istennek az a békessége, amely minden értelmet felülhalad, ez meglátszódjon mindannyiunk életében. Miből látszik meg, hogy az Úr dicsősége rajtunk meglátszik, és ott van? Azért, hogy az Úr békessége betölti a mi szívünket. És itt igen érdemes elgondolkodnunk azon, hogy Betölti Isten békessége az életünket? Békességünk van a hétköznapokban? Olyan sokszor szoktam úgy köszönni a testvéreknek, amikor eljövök a körzetből, hogy hát adjon az Úr sok erőt és békességet, és mindig ugyanaz a válasz, és hiába mondom el, hogy nem jó a válasz, de akkor is minden alkalommal azt szokták mondani a testvérek, hogy na az kéne, békesség kéne, na meg erő kéne, hát ez az, ami kéne. Hát Isten nem azt ígérte, hogy békességet adok néktek. Az erő az mindig a békességből származik. A hétköznapok terhei között az, hogy el tudjuk viselni a próbákat, hogy tovább tudjunk menni, hogy fel tudjunk állni a nehézségben, és hogyha jó dolgaink vannak, akkor örömmel tudjunk oda menni az Úrhoz, ahhoz szükségünk van arra a békességre, amely az erőt adja a hétköznapokban. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, és nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjon a ti szívetek, se ne féljen. Tehát mit mond az Úr Jézus, hogy én adom ezt a békességet. Én tudom nektek adni, én adom ezt a békességet, és én tudom adni az ebből származó erőt is. Mert ennek elválaszthatatlannak kell lenni az Úr Jézus tanítványainak az életében. Na hát ezt látjuk Jóbnál. A békességet, amit Isten ad, ebben a nagyon elesett, szomorú emberek által, és általunk is meg nem értett dologban, hogy mi volt az ereje? Hát az a békesség, amit Isten adott. Amikor bement az Úr közelébe, amikor ott volt mellette Isten, és ezzel az erővel bírt Jób. Persze tudjuk azt, hogy nem volt könnyű ez neki. Sőt, aztán látjuk, hogy a betegség és minden egyéb dolog mennyire elvette az ő erejét, de mindvégig ott maradt Isten közelében, és Isten valahogy felemelte, és aztán megkapta a jutalmat, mert mindent visszakapott, amit Isten akkor engedett a sátánnak, hogy elvegyen tőle. Tehát így kell járnunk nekünk ebben a világban. És nagyon érdekes megfigyelni az előbb felolvasott történetet Lukács evangéliumából, amely tulajdonképpen úgy állhat előttünk, hogy az Úr Jézus kiküldi a tanítványokat ebbe a világba kettessével, hogy szolgáljanak. De ez nem csak arról szól ez a történet, hogy hogyan kell a hívő embernek szolgálni ebben a világban, hanem arról szól, hogy hogyan él a hívő ember ebben a világban. Kiküldi őket, menjetek a világba. És amikor kiküldi őket ebbe a világba, a 70 tanítványt, akkor épp ezt a programot bízza rájuk, hogy békességét vigyék. Az ő békességét vigyék. Emlékezzünk csak, amikor Jézus megjelent a tanítványoknak ott a feltámadás után, szintén a Genezáreti tó partján, akkor olyan fontos az a szó, vagy az a mondat, amivel Jézus a tanítványokat köszönti. Békesség néktek. Mert hát az nem volt. Arra volt szükségük. És emlékeztette őket arra, hogy emlékezzetek csak, én mit mondtam? Békességet hagyok néktek. Hogyan küldtelek el titeket? Úgy, hogy békességemet adtam néktek, és ezt vigyétek. Tehát Jézus tanítványainak békessége van. Nem arról beszél Isten igéje, hogy a békességre kell törekedni, amiről Jézus beszél, az nem egy ábránd, nem egy eszmény, ami vagy elérjük, vagy nem, ott áll előttünk, és hát próbáljatok békességben élni, na de hát ez is ugyanolyan dolog, mint a tökéletesség, hogy majdnem, hogy elérhetetlen, hanem azt mondja, hogy a Isten gyermekeinek békességük van. Tehát ez a miénk. Azt mondja itt ebben, hogy a ti békességetek. A ti békességetek. Igen, van nekünk ez a békességünk, amit tovább tudunk adni. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy de hát hogyan lehetne békességünk, ha ez, meg ez, meg ez, meg ez, és ezer dolgot fel tudnánk sorolni, amiről elmondhatjuk, hogy na de hát ez mind ott van az életemben, ezek mind befolyásolják az én nyugalmamat, az én békességemet, és hogy ilyen problémáim vannak, hát nem várhatja el senki tőlem, hogy azzal a nagy békességgel járjak ebben a világban. Azt mondja az Úr, hogy a ti békességetek. Na de mi ez a békesség, amiről az Úr Jézus beszél? Mert én azt gondolom, hogy mi igencsak félreértjük azt a békességet, amit Isten nekünk akar adni. És hogyha megnézzük ezt a rövid részt, amit felolvastam ott a Lukács 10-ből, akkor nagyon jól látszik azt, hogy amit mi békességnek gondolunk, Isten nem azt gondolja békességnek. Hogy nem az, amit mi el tudunk képzelni. Mert a békesség az nem a jólétnek a biztonsága, amit mi elgondolunk. Mi sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy azt higgyük, hogy békesség az csak annak lehet, akinek mindene megvan. Hát azok még a nehézségeket is könnyebben tudják átvészelni. Éppen napokban beszélgettünk valakiről, aki valami tragédia kapcsán elveszítette a férjét, és akkor így beszélgettünk arról, hogy hát igen, igen, persze nagy fájdalom, de nem maradt ott az a valaki úgy, hogy elveszítette azt, aki a kenyérkereső volt. Tulajdonképpen jól él, mindene megvan, azért az egészen más, mint hogyha, ugye van egy bibliai történet arról az asszonyról, aki elveszítette a férjét, és hát jöttek az adós, vagy jöttek azok, akik neki kölcsön adtak, és hát azt mondták, hogy elveszik a fiait. Ugye ismerjük ezt a történetet. Hát azért nagy különbség van a kettő között. Valaki úgy veszít el valamit, hogy közben az egzisztenciáját ezzel nem fogja elveszíteni, és hogyha valaki úgy veszít el valakit, hogy ezzel együtt elveszíti az egzisztenciáját, elveszíti azt, hogy meg tud élni. És ezért talán az ember azt szokta mondani, hogy igen, de egészen más a kettő közötti dolog. És azért gondoljuk, hogy neki sokkal jobb. De hát ő is ugyanazt élte át. A fájdalom neki is fájdalom, mert elveszítette azt, aki fontos volt számára. Mert jobban szerette az egyik a másik, vagy az egyik a szerettét, mint a másik. Ugyanaz a fájdalom. Mit is jelent ez a békesség? Mert azt gondoljuk, hogy hát igen, azért mégsem úgy éri őt ez a veszteség. Mert ha valakinek sok időre, sok vagyona van eltéve, az sokkal könnyebben tud hátradőlni, ugye, ahogy a bibliai történet mondja. Valóban így van ez? Hogy nekik sokkal könnyebb elviselni mindent, nekik jobb, akiknek nincsenek filléres gondjai az életben? Nagyon érdekes látni azokat a történeteket a Bibliában, ami éppen ezeket a gondolatokat húzzák át. Akár Zákeus történetét olvasjuk, vagy említettem délelőtt, vagy az imaórán azt, amikor a 73. Zsoltárban, ugye a Zsoltáríró azon szomorkodik, hogy milyen jó azoknak, akiknek nincsenek mindennapi gondjaik. De én meg nem ezt érzem, és teljesen föl vagyok háborodva ezeken a dolgokon, és azt mondja a Zsoltáríró, mindaddig, amíg be nem mentem az úrházába. És akkor megértettem, hogy csúszós az a talaj, amin ők állnak. Ezeket bármikor elveszíthetik. Tehát, hogy azzal lesz a tanítványnak békessége, hogyha bizonyos dolgok megvannak az életében. Ugye, ahogy mondtam, hogy nem azt jelenti, hogy a jólétnek a biztonságát ígéri nekünk az Isten. Nézzük csak meg a történetet, amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, azt mondja, hogy ne hordozzatok sarut, erszényt, se táskát. És bennem az a gondolat fogalmazódott meg, mert mindig arra szoktuk érteni, hogy ne vigyetek magatokkal, ne gyűjtsetek. Én meg még azt is kigondoltam magamban, bocsánat ezért a gondolatért, hogy ne vigyetek, mert úgysem lesz rá szükségetek. Ugye, ne gondoljátok, hogy majd tele lesz az erszényetek. Nem kell azt gondolni, hogy úgy odáig eljuttok, hogy nem fog lekopni rólatok a sarú, de még ez is előfordulhat. Tehát ne gondoljátok, hogy azért, mert én kiküldelek titeket, ez azt jelenti, hogy akkor biztonságban vagytok. Mert a tanítványoknak tisztába kellett lenni, nekünk tisztába kell lennünk azzal, amit az Úr Jézus el is mondott, hogy nem nagyobb a gazda, a szolga az ő gazdájánál. Ha engem üldöztek, ha nekem nem volt hol lehajtanom a fejemet, ne gondoljátok, hogy ti ezt megspórolhatjátok. De ezt nem mondta azt, hogy ez így lesz mindig, de ez még ne törje meg a ti békességeteket. Igen, vegyétek komolyan, hogy ti egész életetekben az Isten irgalmából fogtok élni. Így induljatok el. Ezért ne vigyetek erszényt. Ezért elégedjetek meg, amit kaptok. Hogy Isten hogyan adja ezt meg nektek, nem számít. De hogy legyen békességetek. Mert ez a békesség a hitből fakadó békesség. Az, hogy én bízom Isten ígéreteiben. Ez a békesség, ami töltse be a mi szívünket. És az a békesség, amit az Úr Jézus ígért, ez nem is a békén hagyás nyugalma. Valahogy így tudtam ezt magamban megfogalmazni. Tehát nem csak az, hogy a jólétnek a biztonsága, amit mi sokszor gondolunk, hanem hogy nem is a békén hagyás nyugalma. Mert ugye azt szeretnénk, hogy jó, éljük az életünket, de úgy hagyjanak élni bennünket. Szóval, hogy ne bántsanak, vagy mi éljük a kis hívő életünket, végigmegyünk ezen a síralomvölgyön az életünk 70-80 esztendejében, ami sok-sok fáradtsággal, gonddal fog járni, de legalább akkor békén hagyjanak. Ne bántsanak bennünket. Hadd éljük a hitünket, hadd neveljük fel csendesen a mi kis gyermekeinket. Szóval ilyen kis nyugalmas, mondhatjuk, egy ilyen kis lájtos élet, ugye a mai kifejezéssel. Tudjuk megélni. Hát mert ezt szeretnénk. Hát ha tanítványokat kiküldi, akkor majd ez legyen. Igen, békességünk van, mert végre békén hagynak bennünket. Igen, hányszor mondjuk ezt, hogy jó, sok mindenbe beletörődünk, csak hagyjanak bennünket végig. Igen, ebben a felfordult világban az ember sokszor érzi azt, hogy jó lenne hazamenni, bezárni az ajtót, és tényleg hagyjanak bennünket békén, egy kicsit nyugalmasan élni. Ez az a békesség, amit az Úr nekünk ígért. Ha megnézzük ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy nem. Mert ez nem békesség. Azt mondja itt az Úr Jézus a 3. versben, én elbocsátalak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Hát ez az egy mondat teljesen felborítja azt a gondolatot, amit mi erről a békénhagyás gondolatáról egyáltalán kialakíthattunk a mi szívünkben vagy gondolatainkban. Melyik az a bárány, aki valamikor is biztonságban érezheti magát a farkastól? Olyan nincs, hogy a farkas békén hagyná a bárányt. Lehet, hogy éppen nem ő körülötte forgolódik. És egy ideig úgy mondhatjuk, hogy hát fellélegezhet az ember. De az Úr azt mondja, hogy úgy fogtok élni, mint a bárányok a farkasok között. Hogy bármikor, bármi lehet. Mert nem gondolhatjátok azt, hogy egyszer csak meggondolja magát a farkas, és többé nem fog benneteket megkísérteni, vagy nem próbál benneteket elkapni. Tehát bármikor rád támadhat. És ez ebben benne van, nincs olyan, hogy bennünket békén hagynak. Egy időre talán. Egy időre átélhetjük. De azt mondja, hogy ti végtelenül ki lesztek szolgáltatva ennek. És ez nagyon elkeserítő, vagy elszomorító dolog, amikor azt mondja az Úr, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. És azt mondja, ne vigyetek még vesszőt sem, vagy botot. És ez is olyan elgondolkodható, hogy hát még az sem lesz. Még az sem lesz, amivel esetleg elüldöznénk őket. Igen, legyünk felkészülve arra, hogy igenis barátságtalanul fognak bennünket fogadni. Legyünk felkészülve arra, hogy sok-sok konfliktusunk lesz, és ez nem békességet jelent, a mi általunk elgondolt békesség kép szerint. De azt mondja, ha bementek, és hogyha nem is fognak benneteket majd úgy fogadni, azt mondja Isten igéje, hogy, és azt mondja Jézus, a ti békességetek visszaszárjátok. És ez a legcsodálatosabb, hogy lehet, hogy lesznek időszakok, amikor úgy érzitek, hogy felborul minden, mert jön a farkas, mert nem fognak benneteket szeretni, de bármi fog történni, a békesség vissza fog szállni rátok. Az Istenben való békesség. Reáltok tér vissza. Mert az Úr békessége az a belső békesség, amit Isten lelke munkál a tanítványok szívében. És ez a békesség, amit Isten ígér nekünk. A vele való közösségben megtapasztalt békesség. Nem a békén hagyásnak a békessége vagy biztonsága. Sőt, nem is az a biztonság, hogy mindenünk meg lesz, hanem az, hogy az Úr velünk van. És lehet, hogy jön majd a farkas, és lehet, hogy mindig ebben a félelemben kell élni, de békességünk lesz. Azt mondja az Úr Jézus, nem úgy adom, ahogy a világ adja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljem. Ez az a békesség, amit meglátnak rajtunk az emberek. Az Úr dicsősége, az ő jelenléte, ami meglátszik rajtunk. És ez a békesség és az az erő, ez abból származik, hogy az Úr velünk van, hogy az Úr mellettünk áll, mert ezt a békességet csak tőle nyerhetjük meg. És azt kérdezem én ma itt a testvérektől, magamtól is, hogy gondolkozzunk el, ez a békesség ott van az életemben? Vagy minden olyan könnyedén felborítja az én látszat békességemet? Miért? Mert az Úr nincs velem. Mert én nem akarok hozzá közeledni. Mert én nem ragadom őt meg. Márpedig Isten ezt a közösséget szeretné velünk kialakítani. Ezt a békességet akarja adni. Hogy ez akkor is ott van. Ez akkor is meglátszik. Ez akkor is segítségemre van, amikor minden kuszává válik körülöttem. Amikor minden emberi békesség felborul a környezetemben. Amikor félelem is lehet a szívemben, mert jön a farkas. Igen, ez akkor is ott van, mert az Úr velem van. Hát ezt a békességet ígéri Isten. Ezt a békességet tapasztalhatjuk meg. És erről beszél Ézsaiás is. Mert éve sötétség borítja a népeket. Ugye érezzük. Az, ami ott van, ami ott van az embereknek az életében, az a kuszaság, az a mi életünkben is ott van. Tehát nem vagyunk mi ebből kizárva. Egy ilyen sötét, kusza világban élünk, de őket a sötétség borítja be, de rajtunk pedig föltámad az Úr. És az ő dicsősége, az ő békessége ott van az mi életünkben. Ez a különbség. És Isten ezt akarja nekünk adni. Hát erre vágyakozzunk. Így küld el bennünket az Úr. Így élhetünk a mi életünkben. És én azt kívánom, hogy ezért menjünk ő hozzá. Ahogy a 73. Zsoltárban mondja a Zsoltáríró, hogy addig fel voltam háborodva, addig sötétségben volt a lelkem, míg be nem mentem az Úr templomába. És akkor minden megváltozott. Nem a környezetem, nem a körülöttem lévő dolgok, hanem a szívem. Mert Isten békessége betöltötte az én szívemet. Hát menjünk oda az Úrhoz. És az ő dicsősége látszódjon meg a mi életünkben. Mert arról ismeri meg a világ, hogy mi az ő tanítványai vagyunk. Adja az Úr ezt számunkra. És dicsőítessék így a mi életünkön keresztül is, ami megváltunk. Amen.